mindenkinek el kell jutni a mélypontra. Hogy ez kinek hol van, egyénfüggő. Én egy sötét szobában gubbasztottam. Hetek óta nem tudtam dolgozni. Állt a kosz, amerre mentem, csörömpöltek az üres üvegek, és minden teli volt hazugsággal, elkenéssel, szabadkozással és önváddal. És még mindig áltottam magam. Mint Hide, Itoyama Akiko Balfék című kisregényének alkoholistává váló főhőse. Szerettem azt a regényt, mert tökéletesen mutatja be a lecsúszás, a becsavarodás stációit. Főképp azt a pontot, amikor még azt hiszed, választhatsz. 110. oldal karafiát orsolja, amikor a mama lelegelte a papa haját című kötetéből. A fejezet címe Mélypont. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ma Magyarországon a becsült adatok alapján legalább 1 millió alkoholista él. Bár a téma nem kifejezetten tabu, a szégyenérzet miatt vagy a betegségtudat hiányában a legtöbben hallgatnak problémájukról. Így az, hogy hányan élik mindennapjaikat az alkohol diktált a beosztásban, nehezen mérhető. Minden esetre a satszolt számok alapján minden családra jut legalább egy ember, akinek gondja van az itallal. Karafiát orsolja költő, fordító, publicista 10 éve számolt le a piával, és egy azok közül, akik megtörik a témát övező csendet. Ír, beszél, előad a témában, vállalja egykori szenvedélybetegségét. Ezzel nem csak a belecsúszás, de a kilábalás mikéntjére is felhívja a figyelmet. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesz tőled néhány fontos feladatot, és segít az újrakezdésben. A Generali biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
Baráti összejövetel zaja szűrődött ki egy lakás nyitott ablakán keresztül az utcára. Zene, nevetgélés, váltott hangnemű beszélgetés moraja, üveg és pohár koccanás zaja, és ugyanezek váltakozó vagy éppen ismétlődő sorrendben. Különbség talán csak annyi, hogy az emberi beszéd az idő múlásával egyre inkább akadozóbbá vált. Ennek ellenére, ha valaki mondjuk pont az utcáról hallgatta, annak valószínűleg egyszerű, vidám életképet idéztek a hangok. Az ünneplésben, a vidámságban legálisan van jelen az alkohol és a beszédmódra is ható mámor. Az alkoholizmus problémája észrevétlenül is jelen van.
Szeretsz erről beszélni egyébként? Mert simán megy.
A túlzás úgy van, hogy egyfajta misszióm is, hogy a témáról beszéljek, mert azt gondolom, hogy az érintettek nagyon inkább visszahúzódnak, nem szívesen vállalják fel a problémáikat, holott azért azt lehet tudni, hogy ez ügyben is sokat segít az, ha halljuk, hogy mások is küzdenek ezzel, hogy nem vagyunk egyedül, tehát ilyen szempontból én, ha úgy veszük, akkor szívesen beszélek róla, és a szégyent kellett átlépnem, és onnantól ugyanolyan hétköznapi téma nekem, mint bármi más.
Jól tudom, hogy most 10 éve lesz? Hogy nem ittál?
Igen, 10 hosszú és nehéz évet feltételez ez, de közben meg egyfajta könnyebbség is, sokkal jobb és könnyedebb élet.
És egyébként mikor érezted azt, hogy így készen állsz erről beszélni?
El kellett telnie azt hiszem 3,5-4 évnek. Addig magamnak sem mertem azt mondani, hogy talán már túl vagyok rajta, vagy talán a nehezén átléptem. Persze a barátaimnak akkor is elmondtam ezt, csak nyilvánosan volt nehéz vállalni ezt a dolgot. Aztán írtam egy cikksorozatot akkoriban egy női magazinban, és azt találtam ki, hogy minden hónapban más terápiára megyek el. Amik ilyen rapid és nagyon gyors, instant megváltást ígérnek olyanokra. Voltam mindenen, tudod, amitől azt ígérik, hogy elmész, és 3 nap alatt olyan gyökeres változással be az életedbe, hogy csak pislogsz. És hát pislogsz, ugye, amikor befizeted azt a rengeteg pénzt, ami ezt kerül, de hogy valódi változás nem biztos, hogy hoznak ezek. Persze volt közöttük komoly is például a születéstréning, vagy olyanok, amit egy-egy guru talált ki, és akkor már 10 terápián túl voltam, kicsit elfáradtam, és gondoltam, hogy úristen, miről írjak? És akkor mondom, hogy hát hoppá, hát végül is én jártam normálisan addiktológushoz, meg nem tudom, és végül is a kényszer vit rá, azt gondoltam, hogy el fog sikkadni, tehát, hogy ez az anyag meglapul majd a többi cikkem között, és különösebb figyelmet nem fog kelteni. Tehát én arra nem számoltam, hogy végül is az egyik legolvasottabb női labba látott napvilágot, és kiderült, hogy ezt nagyon sokan olvasták, és nagyon sokaknak jelentett sokat. Így indult ez az egész, és vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy jó, ha én ezt kényszerből megírtam, akkor ezzel valóban talán tudok segíteni is, és tényleg azt láttam, hogy érdemes erről nyíltan beszélni, és túlmutat ez az én személyes sorsomon vagy szenvedésemen.
Tabu téma még most is, nem?
Hát figyelj, én tabu témának már nem nevezném, hiszen a csapból is alkohol folyik. Ez egy elég fura képlet, tehát hogy beszélünk róla, meg mások alkoholizmusáról simán, sőt még megértőnek is bizonyul a többség. De amikor saját magunkról kell beismerni, hogy ezzel a problémával küzdünk, akkor bizony falakba és a szégyenbe ütközünk, de ez is természetes, és azt szerintem nem a probléma tabu volt, amiatt van. Én egy független művész vagyok, nem függök senkitől, és senki nem tudott ezzel visszaélni, de azért így is megkapom a mai napig, például amikor közéleti témában nyilvánulok meg, vagy kiállok valamiért, hogy egy alkoholista ne beszéljen.
Orsi nem hallgat. Szerencsére beszél. Sok minden mellett a függőségéről és annak útjáról is. Na meg természetesen ír. Míg Szirén című regényében például ihletforrásként szolgálnak a személyes élményei, és egy család generációkon átívelő történetét és alkohol problémáit segítenek megmutatni, addig az Amikor a mama lelegelte a papa haját című kötet Bácsi szak című fejezete kifejezetten a saját alkohol történetéről szól. Mi az a bácsi szag?
Fú, hát nagyon erős élményem volt, az 2 éve voltunk egy turnén a Forbonsz kvártettel, a Szirén című könyvemhez komponáltak zenéket, és ott felolvastam, és a kvártett meg kísért, és Erdélyben voltunk egy ilyen nagyobb turnén, ilyen sokállomásos turnén, és hát ugye én nem iszom, de hát a fiúk azért alaposan furcsa esték voltak minden nap hajnalig, kocsmákban, piacig, meg nem tudom, és akkor reggel a Tobzi, a dobosunk, mondja reggel, hogy fú, fiúk, rohadt bütösek vagyunk. Megcsapta a gyerekkorában utált szag, amit ő bácsi szagnak hívott gyerekként, és így ránézett a többiekre, és azt mondta, hogy gyerekek, mi lettünk a bácsik.
Az elbácsisodás folyamata már az első korcsszesz lehörpintése előtt megkezdődhet.
A mi családunkban majdnem mindenki szenvedélybeteg volt, és szinte tobzottunk ebbe, tehát aki nem alkoholista volt, az morfiumot tolt, aki nem morfiumot tolt, az szerencsejátékozott, szóval volt itt minden.
Van ilyen első emléked, ami az alkoholhoz köthető így a környezetedben?
Igen, de bennem csak később tudatosult az, hogy már ezek is súlyosan alkoholos emlékek. Életem első 7 évében együtt laktunk az anyai nagyszüleimmel, és a mama, hát ő nagyon súlyos alkoholista volt. Mondjuk ő egy nehéz eset volt, mert nagyon súlyos életmentő műtét kertje volt, és őt rászoktatták a morfiumra. Hát a mama olyan volt, hogy mindent elintézett az életbe, ezért úgy gondolta, hogy a morfium az egy tök jó dolog, ezért amikor már nem kellett neki szednie, azután is rajta maradt a cuccom. Ez egy ponton túl egyre nehezebbé vált az adag beszerzése, ezért a mamát befektették egy klinikára, és átállították a kórra. Tudod, ez egy kezelési mód, hogy egyik függőséget kicserélik a másikkal, és utána arról is leállítanak, leszednek. A morfium-alkohol párosítás volt az első lépés, és akkor utána volt egy-két szép évünk, és nekem az első gyerekkori emlékeim pont ehhez kötődtek, hogy jövök haza az óvodából, rekkenő hőség, július vagy június, és a mama a csodálatos új bundájában alszik a gangon, utána meg mutatja a nyakát, hogy őt a papa megpróbálta megölni. Utána rajta kaptuk, hogy magát folytogatja. Szóval, hogy itt ezek ilyen zavaros időszakok volt. Egy ilyen élményemet az egyik regényemben, a Szirénbe is megírtam, hogy az például állandó program volt, hogy a mama azt mondta, hogy visz engem délután étterembe. Tehát az ott a Kodály köröndön egy ilyen iszonyú kocsma volt. Szeretett egymagába inni, mert mindenkit lenézett és prolinak tartott. És hát azért egy kislánynak, tudod, ez az ilyen iszonyú tróger környezet, meg undorító WC-k, meg ez az egész millió, ez borzalmas volt, és én nem tudtam, hogy mi a rossz ebben, csak egyszerűen állandóan szorongtam, és szarul éreztem magam. Közben meg persze imádtam a nagymamámat, meg ugye az egész így volt természetes, hiszen ebben nőttem bele, de azért mégiscsak egy kemény dolog volt.
Az alkoholról nem csak a Kodály köröndi éttermezések jelentettek tapasztalatot Orsi számára. Ilyen eset volt az is, amikor a család egy hétvégi ház felhúzásán dolgozott, és ebben a munkában az ismerősök és barátok is segítettek. Mindannyian szorgosan dolgoztak, és a munka folyama talán csak egy-egy hörpintés, egy kocintás erejéig állt meg. Kezdetben rendszertelen, később valószínűleg egyre rendszeresebb időközönként.
Összegyűlt mindenki, innen-onnan hozták az alapanyagokat, keverték a betont, iszonyú jó hangulat volt, folyt a sör, a bor, a házi pálinka, nekünk az erdélyi rokonok hozták. Máig megvan, hogy Erdélből jött, mit tudom én, hány százalékos ital, mint egy ilyen oltári szentség, és akkor iszogatták agyba főbe. És ugye gyerekként kettő dolog kapcsolódik, tehát hogy a felnőtteknek milyen jó az élete, és hogy ennek a jó életnek a garanciája a bor, a sör és a pálinka. A másik meg a reggeli másnaposság látvány, meg az, hogy mi ebből gyerekek ki vagyunk rekesztve, és valahogy nem figyelnek ránk. Mm-hmm. Tehát, hogy ez a kettős érzés már akkor megvolt bennem. Volt, hogy engem kórházba kellett szállítani, mert annyira nem figyeltek rám, és nyilván egy gyerek szeretni magára felhívni a figyelmet, hogy megettem egy marék csavart. Onnantól kicsit több figyelem áradt a gyerekekre, de ott volt az, hogy azt is megírtam, hogy meghalt az egyik barátja a papának, a Marci bácsi. A könyvben Marcelként szerepel, és a mama ott sóhajtozott, hogy hát szegény Marcelt elvitte a fia. És mivel mi egyik barátommal, Gyuszival beleittunk a papáék borába, ott sírtunk, zokogtunk, de ordítva, hogy minket is el fog vinni a kurva fia, és hogy ennyi volt, nem lehet volna szabad titokban inni.
De és akkor hány éves voltál?
7-8.
Noha ezek az emlékek Orsi gyerekkorából valók, bárki múltjában fellelhetők hasonlóak az ivás természetességéről. Az alkoholfogyasztás tulajdonképpen a közműveltség része. Mérföldkő a felnőtté válásban. Robbanó motor a társasági élet tragacsában. Legendáit, mítoszait és bölcsességeit általában már az első mámoros pillanat bekövetkezte előtt jól ismerjük. A pia olyan, mint egy univerzális gyógykészítmény. Lelki, testi bajokra egyaránt jó. Hidegben felmelegít, melegben lehűt, inni kell, ha ünnepelsz, és inni kell akkor is, ha szomorú vagy. Vagy ha magányos, ijedt, ideges, elégedetlen, vagy éppen elégedett. Persze tanítják, hogy a mértékletesség fontos, meg azt is, hogy nem mindegy, hogy sörre bor, vagy borra sör. De az igazság az, akárhogy is csináljuk, a végén úgyis meggyötör. És az sem mindegy persze, hogy ez a gyötrelem csak a másnapon, hosszú éveken át, vagy akár egy egész életen keresztül tart.
A legutóbbi kötetedben írod az első igazi berúgást, az ilyen 13 éves korodban volt, az már egy ilyen érzelmi vihar közepette, valóságos alkoholba menekülés.
Igen,
volt.
Igen, annyi történt, hogy Nekem elég szigorú szüleim voltak, mármint olyan szempontból, hogy legyen rend a szobámba, írjam meg a leckét, tehát hogy ezeket a szabályokat be kellett tartani, de én meg mindig ilyen kiskapukereső voltam, és ugyanám a rendrakás abból állt, hogy a ganétbe, az ágynemű tartóba, a fiókba, nem tudom, szóval ilyen irgalmatlan állapotok uralkodtak a szobámban. Az anyám azt mondta, hogy ha ez így marad, akkor nem mehetek el kirándulni. És hiába csöngettek a barátnőim, nem lehetett menni. Viszont ők meg elmentek bulizni, engem bezártak a lakásba, és mivel nálunk állandóan a baráti összejövetelek voltak jövésmeni, és a bárszekrény teli volt itallal, azt gondoltam, hogy akkor megmutatom, hogy bosszút tudok állni, és felnyitottam a bárszekrényt, és azt hiszem 2 vagy 3 sört így egy húzamban benyomtam. Azt a másnaposságot soha az életemben nem fogom elfelejteni. Borzalmasan ébredtem, tehát úgy találtak meg a nappaliba, és egyáltalán már nem tűnt olyan édesnek a bosszú, inkább egy ilyen teljes hülyeségnek. Nem is értettem egyébként, hogy anyámék mit tesznek ezen az érzésen, vagy mi az, amit hajszolnak időről időre.
De milyenek voltak ezek a bulik, amiket említesz?
Hozzánk bármikor lehetett jönni. Még a mobiltelefon előtti világ volt, és mindenki járkált mindenkihez. Mondjuk heti 3-szor tuti elfajultak ezek a bulik. Táncos mulatsággá alakultak, közös éneklések, képjázásokká.
És ennek ti gyerekek részesei voltatok?
Inkább szenvedő alanyai. Eleinte ugye élveztük, aztán amikor ugye másnap suliba kell menni, vagy matek doga, vagy mit tudom én, nekünk olyan lakásunk volt, hogy a mi szobánkat, mert én húgommal közös szobám volt, azért nagyjából le lehetett választani a dajdajozóktól. De mondjuk a bebaszott emberek nem nagyon veszik figyelembe ezeket a demarkációs vonalakat, és mondjuk éjszaka arról ébredni, hogy Sanyi ott elterül, vagy a fejünk fölött dalolnak, szóval azért az úgy kevésbé kellemes, de voltak éppen, hogyha én magam mondjuk nem csúszom bele a piálásba, akkor nem látnám ezt utólag sem annyira tragikusnak, mert végül is fiatalok voltak, túl korán lettek gyerekeik, tehát nyilván szórakozni szerettek volna.
Szokás mondani, hogy alkoholfogyasztó és alkoholista között nem egy elmosódott széles sáv a különbség, hanem egyetlen hajszálvékony vonal. És nagyon hirtelen megváltozhat, hogy éppen melyik oldalon áll az ember.
Az történt velünk, hogy anyám még egy ilyen részeg estén, tehát hogy ezt azóta így tényleg így az alkohol rovására írom, aláírtak egy barátnak. Utólag kiderült, hogy nemzetközileg körözött bűnöző egy kezességi szerződést az összes vagyonunkra. Tehát a lakás, a kocsik, minden. Ennek az lett a következménye, hogy pár hétre rá végrehajtók minket kiraktak a lakásból, és csak így a legszemélyesebb dolgainkkal albérletet keresve mentünk tovább. Anyám így, tehát szerintem akkor lett igazán alkoholbeteg. Tehát, hogy addig tudod, ezek a baráti bulik. De onnantól ilyen teljes gőzre kapcsoltak. Tehát apám azt mondta, hogy ők fatalisták, őket semmi nem érdekli, és csak az ivásról szólt minden. Ültünk egy ilyen pusztulat bérelt lakásban, és teljes káosz volt. Meggyőződésem, hogyha mondjuk ez a tragédia nem lép az életünkbe, akkor ez a dolog nem durvult volna el ennyire.
Visszatekintve egyébként, milyen érzet az, ami hozzá csatolható ezekhez a bulikhoz, ehhez a korszakhoz?
Nagyon vegyes az egész. Ezt máig bánom, és kicsit hibáztatom is magamat, hogy nem volt bennem több megértés, vagy figyelem. Ma már nem lennék olyan szigorú a szüleimmel. Anyám egy nagyon rendes kis nő volt, szóval ez most így furán hangzik, de tényleg egy nagyon rendes, helyes nő volt, viszont volt ez a gyengesége, és ez a gyengesége viszont elrontott mindent. Kiszámíthatatlan lett ettől, mert amikor nem ivott, meg jó napja volt, akkor tényleg ő varta a ruháimat, horgolt, felolvasott, mesélt. Aztán másnap meg olyan volt, mintha nem is ő lett volna, és semmit nem engedett, kiabált, hülyeségeket beszélt, a múltom merengett, és csomó rossz tulajdonságom, vagy rettegésem, vagy szorongásom ebből vezethető le. Tehát ebből egy állandóan készenlétben kellett lennem, vajon mi lesz a következő őrület, ami jön.
Ez a millió kifelé nem érződött?
Nem. A szerencsénk volt, hogy mi egy jól szituált család voltunk. Bármi külső jele ennek nem volt, hiszen a szüleim ugyanúgy bejártak dolgozni, apám ugye jogász volt, anyám a nyelviskolában, tehát hogy volt egy jó erős társadalmi státuszunk, mi lányok gimnáziumban jártunk, az egyik kislány ugye teniszezni, meg síelni, a másik zeneórákra, tehát hogy nekünk külsőleg egy nagyon komoly, szép életünk volt. Egyébként nem az alkoholbetegségekben ez a csapda, hogy elképzelünk egy ilyen lerongyolódott, büdös familiát, és közben nem. Tehát kívülről ebben nem tudsz belelátni. Mindenkinek nálunk nagyon fontos volt a látszat, tehát minden mindig rendbelevőnek látszott.
Janet G. Wojtyc, amerikai pszichológus, az Alkoholisták felnőtt gyermekei című könyvében 13 pontban foglalja össze, hogy mi lehet közös azokban a felnőttekben, akik szenvedélybeteg szülők gyermekei. Például meglehetősen kritikusak önmagukkal. Jellemzően megerősítésre, elismerésre vadásznak. Olykor indokolatlanul hűségesek. Gondjaik vannak a tervek, feladatok véghezvitelével, és nagyon impulzívak. E tekintetben talán nem meglepő az sem, hogy az alkoholista szülők gyermekeinek körülbelül egyharmada válik felnőtt korában szenvedélybeteggé.
Mikortól alkoholista valaki, mikortól lehet azt mondani rá, vagy mikortól mondhatom azt magamra?
Hogy
azt
hát ugye ebben a szakemberek sem tudnak megállapodni, hogy pontosan mi, mert egyesek azt mondják, ez a legszigorúbb verzió, és a legtöbben egyébként szakmailag ehhez tartják magukat, hogy aki már naponta bármennyit iszik, az már alkoholista. Valaki ezt mennyiséghez köti, valaki azt is annak tartja, hogyha csak ezek a gépszi ivók, hogy mondjuk hetente csak egyszer iszik, de akkor filmszakadásig, és utána meg egy hétig szánja bánja a bűnét, és nem iszik, de aztán következő héten ez újra megtörténik.
Milyen mérföldkövek voltak neked az alkoholfogyasztásoddal kapcsolatban?
Hát azt nem tudom, hogy mérföldkőnek nevezhető, mert ott nem voltak ilyen határozott állomások, hanem inkább egy ilyen lassú út volt ez lefelé. Ugye az volt a menő már negyedikben, hogy eljárkálunk együtt inni, hogy trógerekkel barátkozunk, hogy meglógunk fesztiválokra, és tudod, direkt így, hogy bosszantsuk az embereket, a metró kocsiban rágyújtottunk és fiáltunk, és akkor ott így röhögtünk, hogy kispolgárok, meg hogy mi fölöttük állunk, stb. Szóval ez a teljes lázadó hülyeség, tehát amire tényleg csak 17-18 éves lányok képesek. Iszonyú szar borokat ittunk, szóval tudod, VBK, meg ilyen kannás, akármi. És az volt a menő, hogy tudod, ki tud többet inni, meg hogy ki mennyire rugott be hétvégén. És tehát az alkohol a menőséggel párosult.
Orsi az érettségi után elköltözött otthonról és egyetemre ment. Ezzel egy új fejezet kezdődött alkohol történetében. Bűzös talponállók, mért italok, nagy sztorik és irgalmatlan mennyiségű szesz. Talán bele sem gondolunk, de ez teljesen természetesnek tűnik. Mintha a világrendje az lenne, hogy az egyetemisták isznak, buliznak és züllött helyeken váltják meg a világot. Mintha a legalizált mámoros pillanatok a jövő boldogságát garantáló sztori automaták lennének, amelyekből az egyetemi évek alatt illik annyit kiszedni, amennyit csak elbír az ember.
Órákról lógtunk meg iszogatni, még a Kazinci utca meg környékén teli volt nem a mostani szuperbuli negyed, hanem ezek az iszonyú talponállók, ahol ilyen kondérokból merték mérőpohárral az iszonyú lőréket, és akkor már délután 2-3-kor szép állapotban voltunk. Aztán ehhez jött az, hogy én kollégista lettem, és hát ott meg, fú, szóval az azért kegyetlen volt. Bekerültem a Sárkányfűbe, az irodalmi laphoz, és hát ott is nyakló nélkül bedeltünk, és engem fiúvá is avattak az egyik este, és én arra basszus büszke voltam, és az volt a fiúvá avatás, hogy meg kellett innom, azt hiszem, 3 matróz fröccsöt, ami a sörbe belerakva rúm. És én kibírtam, megittam, de a belvárosból valahogy mégis Újpestre vetődtem. Lakótelepi ház 9. emeletén egy sarokba bújva, és nem tudom, hogy hogy kerültem oda, vagyis hát valami emlékem van, hogy ott bókláztam, aztán felmásztam egy meleg zugot keresve, de nem tudom, hogy hogyan. Másnap így hívtak a fiúk, hogy na, hát a karafiát igazi férfi lett, és mondom, hogy hát igen, ez vagyok én. Aztán a munkahelyemen is, tehát utána én egy múzeumban dolgoztam, ott is mindig akadt ünneplésre ok, tehát a menőség, ünneplés, ez igazi élet, és bárkit az asztal alá ittam, és még akkora nagy baromságokat nem is beszéltem, vagy legalábbis nem tűnt föl. Én azt meg tudtam csinálni, hogy reggel 9-ig ittam, és bementem dolgozni. Iszonyú teherbírásom lett, és én erre is nagyon büszke voltam. Megdicsőültem, hogy én ekkora piás vagyok.
Mindeközben Orsi teljesít. Cikkeket, tárcákat, kritikákat ír, folyóiratokban recenziókat publikál. Majd elvégzi az egyetemet, két szakon is diplomát szerez, díjakkal ismerik el teljesítményét, és mindeközben megjelenik első kötete, a Lotte Lenya titkos éneke is. Orsi a kortárs irodalom ismert és népszerű alakjává válik, és alkoholbetegsége intő jelei elvesznek a történések forgatagában.
Meghívtak engem meg a Per Krisztiánt Varsóba egy hétre. Torit kicsit cenzúrázom, de a lényeget elmondom. A életem legdurvább fellépési fotói azok még megvannak, egyszer majd ki fogom őket tenni. Egy nagy nemzetközi rendezvény volt, és mi voltunk a díszvendégek magyar részről. Mi már a reptéren bebasztunk, és este jöttek értünk, hogy akkor vinnének minket a helyszínre. Én aludtam, a Per pedig már ott gyakorlatilag delirált a konyhában. Őt valahogy így fellocsolták, és mondták, hogy hát engem is színpadképessé kéne tenni, mert ebből ortas botrány lesz. És a Per próbált állítólag engem finoman felébreszteni, hogy Orsi, Orsi, hát alacsony hatásfokkal, és végül, mert hogy nem mozdultam, és elég sokba került volna ez mindenkinek, ami ott nem jelenünk meg, ő ezzel indokolta, hozzám vágott egy vázát, ami felhasította a homlokomat meg a fél arcomat. Hát erre azért fölébredtem, mindegy, felöltöztem, és hát úgy raktak minket színpadra, hogy a különös költőnő fél oldalt, tehát oldalt ülök, a hajam így a fejembe, a Per meg a mondata közepében elaludt. Tehát, hogy van egy ilyen fotó, amikor ő alszik, én ott fél oldalt bámulok a semmibe, és a kétségbe esett moderátor így próbálja menteni a helyzetet, és Per utána kommentálta ezt a fotót az emlékkönyvbe, hogy aki alszik, nem hibázik. És ez lett így a vége. Szóval, és ez csak egy ilyen kis esemény a szánalmas láncolatából.
Ez az alkotó művész közeg is egyébként valahogy szinte még egy társadalom által is illegitimizálja azt, hogy ott úgy is isznak.
Megbocsájtóbbak ez ügyben, de akkor, amikor meg már durva a helyzet, akkor egyáltalán nem, tehát ugyanúgy kiveti ez a közeg is magából. Nekem az is kiábrándított tapasztalat volt, hogy a művész közegben mindenki nagyon megértő, hogy fú, szegény, megissza a magáét, meg kicsit így össze is kacsintanak, mindenki iszik. Aztán, amikor tényleg komoly baj van, a legelső az alkoholbeteg, aki lapátra kerül.
Hogy látjuk, meg természetes, meg mindezt csináljuk, tehát miért is szólnék bele. Aztán egyszer csak valaki átlépi, vagy átlépődik vele egy határ, és akkor már útban van.
Pontosan, igen. Ez a jó megfogalmazás. És akkor már oda a szép szavak, oda a tolerancia, meg a megértés, és közben szerintem még az az öröm is van, hogy fú, inkább menjen ő, mint én. Én akkor még ihatok egy picit.
Orsi életében is eljött a pillanat, amikor az ivás már gondokat okozott. Neki és a környezetének is.
Én azzal álltattam magam, hogy akkor hagyom abba, amikor akarom. És amikor észrevettem, hogy hogy akarom, de mégsem megy. És elkezdek alkudozni a sorssal, hogy oké, akkor 5-ig nem iszom. De akkor elkezdtem már reggel 10-kor az 5 órát várni, és már 5 órakor már beültem a kocsmába, és alig vártam, hogy rendelhessek, aztán módosított tudod az időket, hogy inkább 4, mi a különbség 4 és 5 óra között, és akkor ennyi rövevedésre már reggel 10-kor is ihatsz, aztán utána egyre keservesebbek lettek a másnapok, egyre több munkámat veszítettem el, és egyre kevésbé bírtam. Tehát, hogy én végül is paranoiás is lettem, meg beforduló ettől az egésztől. Tehát nekem az lett az első mellékhatás, hogy elkezdtem mindenkire gyanakodni, jöttek olyan szorongásrohamok, amit tudod, még egyre több itallal próbáltam lenyomni. Uh-huh. És végül már csak itallal tudtam elaludni. Aztán utána meg a társaságot utáltam meg. Tehát ez egy nagyon fontos lépcső volt szerintem, hogy rájöttem, hogy én nem mutatkozhatok méltatlanul állapotba. Viszont imádok méltatlan állapotba kerülni, vagy hát óhatatlanul belekerülök, tehát azt sokkal jobb egyedül otthon. És akkor jött ez az egyedül otthon ivás, és másnap az egész lehazudása. Tehát elkezdtem a szorongások miatt nyugtatókat szedni, nyugtatókra inni, na és akkor az már egyáltalán nem volt mókás. Végül egy olyan depressziós periódus jött, hogy hetekig nem tudtam a lakásból kimozdulni. A barátok hoztak nekem kaját, gyógyszert, tehát próbáltak valahogy kirángatni ebből, és akkor az volt a végső pont, amikor be akartak fektetni pszichiátriára.
Hogy mikor és miként eszmélt rá a bajra, és aztán hogyan küzdött meg vele? Ezzel folytatom hamarosan, előtte azonban hallgassátok meg, milyen új műsorokkal készülünk.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, amit számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A Felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Hegyeket tudtam volna elordani hátam.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a Medikus Presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
A konyha elbír, a macskám így is szeret, a másnapot valahogy túlélem. Ez volt a mottóm. Még a pszichiátereknek is hazudtam, hogy nem, én nem iszom. Dehogy, csak fáradt vagyok, azért kapaszkodom az asztalba. Csak sok a munkám, azért nem tudtam jönni a múltkor. Leesett a vérnyomásom. A vashiánytól tántorgok. Mert egy nő nem lehet részeges. Én is lenézően beszéltem azokról, akik társaságban dőltek, borultak. De csak azt tartottam gyengének, aki képtelen volt tartani magát. Azt nem, aki otthon itt a kábára magát. A gyógyulásom akkor kezdődött, amikor ezzel is szembe tudtam nézni. 115. oldal Karafiát orsolya, amikor a mama lelegelte a Papa haját című kötetéből. A fejezet címe A titok.
Amikor magam próbáltam meg, akkor az nem ment fogadkozás, utána még nagyobb bűntudattal visszazuhanás, mert amikor először megérzed, hogy nem te irányítod ezt a dolgot, meg hogy mi ennek a felfokozottságnak az ára, akkor az azért nagyon kemény pofon tud adni. És egyre mélyebbre süllyedtem ebbe az önvádba, meg az önhibáztatásba, hogy akkor én egy mekkora szalember vagyok, ezt se tudom megcsinálni. És akkor ez még inkább arra sarkalt, hogy egyre többet igyak. Olyan mesteri szintre fejlesztettem a hazudozást, hogy éppen mi bajom van, miért nem tudom megcsinálni, miért nem működik ez, miért nem működik az, és azt hittem, hogy mindenki hisz nekem, és csodás az egész, de hát nem, kiderült, hogy nem. És valahogy úgy minden összeomolni látszott.
Ennek ellenére Orsi ivott. Otthon, biztonságban a négy fal között, szemtanúk nélkül, hogy letagadható maradjon. Józannak maradni sokkal nehezebb, mint berúgni. De legalább a felismerés megvolt. Csak a szembenézés és a cselekvés áttörése nem akart megérkezni. A gyógyuláshoz szükséges kezdőlökést egy barátnője adta meg. Rávette Orsit, hogy menjen el egy terapeutához, aki neki már segített az alkohol problémájában.
Ugye eleinte, amikor még jártam a terápiába, akkor még nem tudtam abba hagyni. Tehát ez nem az volt, hogy akkor egyből, tehát megvilágosodás és hopp. Ott is elkezdtem ezt az ilyen alkudozgatást. Pont nyár volt ugye, és a nyár, hát kerthelyiségek, fesztivál szezon, ó, csodálatos időszak, és azt mondtam, hogy jó, akkor még megvárjuk ezt a fesztivált, tehát ott kell innom, hát ott két nagy fellépésem van, meg mit tudom én, meg jön velem ez, meg az, azokkal nem lehetne inni, és akkor így alkudozgattam. Nekem az volt a kulcs, amit a terapeután mondott, hogy nem szégyen az belátni, hogy van, ami erősebb nálam, hogy nem az akaratommal van baj, vagy nem feltétlenül azzal van baj, hogy én egy gyenge szar vagyok. Amikor ez az üzenet így elért hozzá, hogy már azzal, hogy ott vagyok, és kimondom, hogy baj van, és hogy egyedül nem tudom megoldani, azzal már egy hatalmas lépést tettem.
Az indulás nem volt zökkenőmentes. De Orsi kitartott, és dolgozni kezdett a terapeutával. Igaz, hogy kezdetben csak a mértéken és a mennyiségen szeretett volna csökkenteni, de rájött, hogy az nem működik. Ezért inkább a józanság irányába tett egy lépést. Aztán még a nyáron sor került az első próbára is. egy szerbiai fesztivál alatt.
Mondtam, hogy jó, hát ott azért tényleg nem lehet elvárni, hogy elkezdjem, hiszen, na, tudjuk. Többször jártam már le oda, tehát az tényleg nagyon nehéz józanul kibírni. Egy olyan helyen volt a szállásunk, ahol sertések voltak a kertben, és például reggel arra ébredtem, kinézek, és akkor tudod, egy ilyen hatalmas disznófa így berökök. Tehát, hogy ez tényleg csak egy nyitó pálinkával lehet elviselhetővé tenni. Tehát gondoltam, hogy nem ez lesz az a pont, amikor én leállok. De közben meg azt mondta a terapeutám, hogy de lehet, hogy csak próbáljam meg. Odafelé menet a kocsiban kibírtam, nem tudom hogyan, de kibírtam, és akkor azt gondoltam, hogy teszek egy ilyen erőpróbát. És basszus, kibírtam azt a 4 vagy 5 napot ott, de nem volt egyszerű. Utána a Kiskunsági Nemzeti Parkban meglátogattuk egy ismerősünket, és egy 2 estét ott töltöttünk, és ott én erre nem nagyon emlékszem. Csak azt mesélték a többiek, hogy én egyik este arról magyaráztam, hogy én a kertbe ősztestű nyulakat láttam. A mai napig esküszöm, hogy láttam ezeket a nyulakat, de hogy valószínűleg ezek itt a képzeletem meg az elvonás furcsa játékai lehettek.
A józanság nem csak annyit jelentett, hogy az ember nem iszik alkoholt. Orsi számára küzdelmet, folyamatos sóvárgást, elvonási tüneteket és hirtelen rászakadó mérhetetlenül sok szabadidőt is.
Szájszárasság, remegés, volt, én nem tudtam fölkelni, annyira szarul volt. Nagyon nehéz elmagyarázni azt a tünetet, ez a repülőfej szindróma, hogy állandóan így, mintha elrepülne a fejem, és azt kell kontrollálni. Nekimentem utcán oszlopoknak, akkor állandóan szomjasnak éreztem magam, és kezem remegett állandóan, és ezek még csak a fizikai tünetek, ezek nekem 3 hét, 1 hónapig tartottak. Állandóan izzadtam, és én nem vagyok egy izzadós, de ilyen undormány izzadt voltam állandóan, és közben meg valószínűleg a szervezetem ürült, védekezett, és próbált egyben tartani, és sóvárgás a legnehezebb. Ugye nyilván, amikor nem kapod meg azt, amit meg kell innod, akkor is sóvárogsz, és ezzel a legnehezebb szerintem megküzdeni. Hatalmas időóceánban találtam magam, mert ugye az ivó embernek nagyon hamar eltelik a nap, tehát valahogy fel kell 11:30-12, utána hirtelen valahogy ki kell bekkelni ugye 4-5-ig, és utána meg egyszerűen az a spirál, amibe belekerül, az felzabálja az idejét. És nekem tényleg alig volt időm bármire, és így futottak a napok, így ügettek el az évek, viszont amikor abba hagytam az italt, ott álltam, és nem tudtam mit kezdeni ezzel a temérdek idővel, és energiám se volt rá, hogy kitöltsem. Nekem a depresszió 2. hatalmas rohama az ezután jött. Erről sokáig nem beszéltem, de utána rácsavarodtam megint a nyugtatókra. Én évekig nyugtatókat ettem. És egyre több cigit szívtam. Napi 2-2,5 doboz cigire fölmentem az 1-1,5-ről. Csak tudod, hogy valamivel így szabdaljam az időt. Utána ez is beállt, és kellett 3-4 év, amíg ezektől is nagyjából meg tudtam szabadulni, és tudtam már örülni a felszabaduló időknek.
A tiszta napokat felismerések követik, amik igazolják, hogyha küzdelmes is az új életmód, érdemes kitartani mellette. És a cél, hogy ne az ital irányítsa az életet, teljesíthető.
Annyi hihetetlen jó dolog történt utána mondjuk alkotás szempontjából, az ügyben meg minden nap hálát adtam a sorsnak, hogy abba hagytam. A pozitív mérleg sokkal jobb volt, mert egyszerűen én azt hittem például, hogy az alkohol segít az alkotásban, és ez kiderült, hogy rohadtul nem így van, és amikor abba hagytam, és elmúltak az elvonási tünetek, és le tudtam ülni koncentráltan dolgozni, egyszerűen megírtam azokat a dolgokat, amikre addig képtelen voltam, és előkerültek olyan érzéseim, amiket folyamatosan elfedtem, szembe tudtam nézni magammal, és nem az volt a reakció minden előkerülő kellemetlen érzésre, hogy hú, hát akkor ezt nyomjuk el, és hazudjuk le, hanem nézzük meg, hogy ez mit jelent, vagy ez miért van, és emiatt ti érzett hálám elnyomta azt, hogy mennyi vidám élmény viszont kimarad az életemből.
Számon tartasz mondjuk ilyen elég kemény, vagy ilyen megrázó élményt, ami szembe jött ezután?
Ezt megírtam a Sirénben, ott a kislány élménye, hogy de rájöttem, hogy engem zaklattak gyerekkoromban. És ezt is ugye elnyomtam. Majdnem 40 felé ugrott be ez az élmény, és tudtam vele dolgozni is. Ez annyi volt, hogy a Kodály Köröndön, ahol laktunk, amikor elköltözött a nagybátyám, a kis szobát a nagyanyám kiadta ibuszszobának. Akkor még ibuszszobának nevezték ezt, hogy külföldiek bérbe vehették, mint most az Airbnb, vagy mint a Couchsurfing. És ugye a nagyanyám elment kocsmázni délután, és ott hagyott ezekkel a alakokkal, akik ott laktak. De ezek többfélék voltak, tehát férfiak, nők a KGST országokból vegyesen. És általában hát ezek helyes emberek voltak, tudod, ilyen utazók. Igen. És egy ilyen lengyel csávó jött be, gyűjtöttem a bélyegeket egészen addig a pontig, és ott rendezgettem a szőnyegen a bélyeggyűjteményemet, és a csávó odajött, és a fejem fölött kiverte, és közben simogatta a fejemet, és én meg sokkot kaptam. Elmondtam a anyámnak, amikor hazajött, hogy megkérdezte, hogy mi bajom van, ott ültem a sötétben, és mondtam, hogy nagyon megijesztett ez a bácsi, minden, és akkor kidobták ezt a bácsit, többet nem jöttek ki buszvendégek, de hogy bennem ez olyan mély undort hagyott, viszont soha nem jutott az eszembe. Például nem értettem, hogy mi bajom a lengyelekkel, vagy mi bajom bizonyos típusú passzikkal, vagy tudod, vagy hogy miért rándulok össze, hogyha mondjuk bélyegeket látok. Ilyen élményeket egyszer csak, amikor már nem feded el, vagy nem ködösíted az emlékeidet, egyszerűen fel tudsz dolgozni, és le tudsz velük számolni.
Durva, hogy ennyi évvel később előhalászódnak ilyen.
Mert valószínűleg ezek, tudod, mindig ott vannak. Néha arra gondolok, hogy hány trauma lehet még egy emberben. És ez nem kell inni, hanem egyszerűen csak elég elfedni dolgokat. Csak az alkohollal erre még inkább ráerősítesz, hogy a gátakat vagy a zsilipeket még jobban meg tudod szilárdítani, legalábbis szerintem.
Gyógyult függők gyakori tapasztalata, hogy a józanságukkal járó szemlélet és életmódváltás a környezetük számára nehezen vagy rosszul kezelhető. Ez jelentheti az egyik új kihívást a józanság megőrzésében.
Ami nagyon sokakat visszaránt, mondták is a terápián, hogy akik mondjuk egy családban vagy egy rendszer részeként lesznek szenvedélybetegek, akkor mondjuk abba hagyják a piát, jönnek ezek az elvonási tünetek, meg ez a magányosság, meg szomorúság, és akkor beszólnak meg, hogy jobb fej voltál, amikor itt áll, meg hogy na, csak ezt a kortyot, meg nem tudom én. Egyébként az, hogy jobb fej voltam régen, ezt a mai napig megkapom én is. Pedig én szerintem elég fej vagyok, igen.
Ez milyen hülyeség.
Ugye? Például nálam kevés jobb fej van, és mégis
jobb fej van. És mégis ezt képzeld el, és van, aki fele ilyen jobb fej sincs, és az mit kap.
Igen. De valószínűleg az, hogy összehasonlítják azzal, amilyen felfokozott voltam régen, és az azért tényleg példátlanul nagyszerű dolog volt egy ideig. És akkor ahhoz képest halványodom. Meg hát vegyük hozzá, hogy megszépítődik ez, meg hát akkor érted, fiatal voltam, most meg már nem, és oké, hiányolom ezeket a régi nagyszabású élményeket, de most meg mondjuk tényleg vagyok 44 éves, kicsit tépázott külsővel, meg mit tudom én, nyomnám ugyanezt, hát tehát, hogy az igazán szánalmas lenne.
Ahogy az életben általában, úgy a józan életben is megjelenhetnek a holtpontok. Olyan pillanatok és helyzetek, amikor az alkohol hívószava felcsendül és beindul a sóvárgás. Orsit tavaly a Kékpont alapítvány kérte föl, hogy mondjon nyitó beszédet egy rendezvényükön. Az esemény előtti napokban azonban valami elromlott.
Van ez a fontos rendezvény, a felépülés éjszakája, és megkértek engem, hogy mondjak nyitó beszédet, és életem legszarabb beszéde volt. Ahogy készültem rá, bekerültem egy ilyen nagyon rossz spirálba, és egyszer már nem láttam értelmét a józanságomnak, és hát erről beszéltem. Ült a közönség, tudni, lefagyva, ott volt az egykori addiktológusom is, és így mondtam is neki, hogy ha most választhatnék, akkor én most meginnék valamit. Nem tudom elmondani az embereknek a jó hírt, hogy maradjatok józanok, mert megéri. Akkor mondta nekem ott a másik segítő, hogy ilyenkor nem szégyen azt mondani, hogy kérek megint segítséget és támaszra szorulok újra, és tök jó volt ezt megélni, de megijesztett az, hogy mennyire képlékeny ez a józanságom.
És ez a mélypont, ez szerinted mitől jött elő? Úgy ezt le tudtad nyomozni utána? Hogy...
Nem. De én amúgy is depresszív alkat vagyok, tehát hogy ez független az italtól és a megzuhanásokkor nem tudom pozitívan szemlélni az életet, és nekem ezek a hullámvölgyek elég gyakran váltakoznak, és ezek különböző technikákat próbálok meditálni, relaxációkat, imaginációkat csinálni, meg sportolni, de hogy megpróbálok mindent, hogy ne essek össze újból, mert nem szeretném ugyanazokat a válaszokat adni, mint régen.
De ezt meg tudod fogalmazni amúgy, hogy miért jobb pia nélkül?
Igen, nincs másnap, kevesebb öncsalás van. Azért az, hogy a saját választásom szerint élem tovább a dolgokat, és nem egy szer dönt helyettem, ezért én naponta köszönetet tudok azért mondani. Meg hát a koncentrált munka, az, hogy be tudok fejezni egy regényt, hogy azért csökkent a szorongás, csökkent az, hogy állandóan attól kell rettegnem, hogy hülyét csinálok magamból. Szóval ez azért jó érzés.
Orsi 10 éve józan. És legalább 7 éve már, hogy mellébeszélés és kozmetikázás nélkül vállalja alkohol történetének múltját és jelenét. Ezzel a szenvedélybetegség megértését segíti, ami talán a megelőzésnek is stabil alapja lehet.
Hát az egész a saját felelősségem. A szirén hangoknak lehetett volna nemet mondani, lehetett volna korábban több erőt összegyűjtenem. Én nem gondolom, hogy én ezt az egészet szeretném a szüleimre, meg a nagyszüleimre kenni, mert ez nem lenne igazságos.
Segít a humor is azért, nem?
Hát az én humorom nem tudom, kinek segít. Tehát, hogy azért...
Nekem segít, ez biztos.
Akkor jó. Jó, hát figyelj, én tényleg állandóan mindig röhögök, de én részegen is mindig röhögtem, szóval az, hogy szeretek nevetni, vagy fogékony vagyok erre, az egy adott dolog, az nem függött ettől. Én azt gondolom, hogy nekem elsősorban, amire szükségem van, én akkor vagyok jól, ha biztonságban érzem magam, és így, hogy nem iszom, a biztonságérzetem nőtt. Emiatt már megéri folyamatos józannak maradni.
Az Egyszer Lent Podcast 6. epizódját hallottátok. A mai epizód szerkesztője Pus Máté Bence, a produkciós vezető Grőger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. 2 hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio.